Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz arról, hogy visszaesett a kamionok vásárlása a közúti fuvarozásban, valamint a Richter egyik tudományos együttműködéséről is. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Tovább szenved a logisztikai iparág, jelentősen visszaesett a kamionok vásárlása a közúti fuvarozásban. Az előző negyedévhez képest a vásárlások több mint 30%-kal estek vissza a harmadik negyedévben. A Digilog Consulting ügyvezető igazgatója azt mondta, a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fuvarozók a megnövekedett költségeket nem tudták a fogyasztókra áthárítani. Lajkó Ferenc hozzátette, ennek az az oka, hogy jelentősen visszaesett a kereslet és a megrendelések száma, ami a logisztikai szektornak komoly problémát jelent. Lajkó Ferenccel Berla Attila beszélgetett.
A legfrissebb harmadik negyedéves statisztikák szerint jelentősen csökkent az új kamionok vásárlása. Mekkora visszaesésről kell beszélni ez alatt, és ez mit jelez?
Hát a KSH adata szerint az új tehergépjárművek, és ugye egy másik kategória a vontató járművek, vagy nyerges vontatók, első hazai forgalomba hozatala az előző évhez képest 4,6%-kal csökkent a harmadik negyedévben. Nem is ez itt a nagy és meglepő adat, hanem hogy az előző negyedévhez képest 30,7%-kal esett vissza, és hát ez a drámai visszaesés, ez most egy trendfordulót jelez, illetve azt is jelzi, hogy a fuvarozó cégeknek elment a kedve a beruházástól.
Na de mi az oka egyébként ennek, amiért nem akarnak beruházni?
A legnagyobb probléma szerintünk, ugye iparági elemzőként az, hogy veszteséges a közúti fuvarozás most már egyébként ötödik negyedéve, és hát ez a veszteséges működés az, ami miatt ugye megtorpan a beruházási kedv. Hogy érzékeltessem a probléma mélységét, ebben a negyedévben az előző év azonos időszakához képest a belföldi fuvarozásban 17,8%, a nemzetközi fuvarozásban pedig 10,2%-a növekedtek a költségek, ugye ez többszöröse az infláció emelkedésének. Egyébként ennek az oka az, hogy ugye olyan új díjemelkedések történtek, amik hát az előző évben nem voltak jellemzőek, és hát hiába emelték a fuvarozók egyébként intenzíven a díjaikat az idei évben is, mégis a nemzetközi fuvarozás esetében 3,4%, a belföldi fuvarozásnál pedig 2,9%-os elmaradás van a költségek növekedése és a díjak áthárítása között. Ugye ez azt jelenti, hogy nem tudták áthárítani a díjaikat, tehát ez mínuszt képez nálunk és náluk, és ez elsősorban ugye arra vezethető vissza, hogy ugye nem elég a kereslet. Tehát egy recessziós gazdasági környezet van, ahol nincs elég szállítani való, így a fuvarozók nem voltak képesek áthárítani a díjaikat, tehát hiába csökkent le az új kamionoknak az ára, és a szállítási ideje is már egy-két hónap alatt meg lehet kapni egy új kamiont, ennek ellenére is jelentősen visszaesett a kereslet.
Mi lesz egyébként a következménye a kapacitás csökkenésének? Mivel számolhatunk jövőre?
Hát úgy gondoljuk, hogy itt még nincs vége ennek a negatív helyzetnek, tehát majdnem egy év telt el a fuvarozók esetében, hogy elkezdték a kapacitásaikat hozzáigazítani ugye a lecsökkent kereslethez, tehát úgy gondoljuk, hogy ez a folyamat, mire ugye beéri egymást a kettő, tehát újra kialakulhat egy kereslet-kínálat egyensúly, ez még a jövő év közepéig is elhúzódhat. Ennek két oka van, egy, hogy a kapacitás csökkenés azért nem olyan gyors, tehát ez időt vesz igénybe, a másik oldalról pedig a kereslet, a fuvarozási szolgáltatás iránt pedig nem emelkedik intenzíven, tehát a gazdasági kilátások arról számolnak be, hogy a hazai fogyasztáson kívül minden más fontos mutató, mint az építőipar termelés, vagy az ipari termelés, azok ugye inkább romló trendben vannak, mint javulóban, tehát a keresleti oldal sem fog megjavulni. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez a helyzet ez a jövő évben is ki fog tartani, a kapacitások csökkennek, de el fogják érni már jövő év közepén az egyensúlyt, és ez pedig további díjemelkedéshez fog vezetni.
Az egész logisztikai ágazat szenved, vagy kimondottan ez a kamionos fuvarozásban jelentkeznek a nagy problémák?
Igazság szerint az egész logisztikai ágazat szenved, tehát az ehhez tartozó raktáradás, vagy akár a vasúti szállítás is hasonló helyzetben van, hiszen általánosságban csökkent le, vagy kevesebb ugye a szállítani való, miközben a költségnyomás az minden oldalról jelentős, tehát akár a raktározási területen is hasonló nehézségek vannak, más a ritmusa, más az üteme, de a trendje az hasonló.
Hogyan fejlődik egyébként hazánkban a logisztika? Azért a digitalizáció most már egyre inkább megjelenik, ugye?
Természetesen, bár azért az is hozzá kell tenni, hogy most ez a tőkeszegénység, tehát a kevesebb megrendelés és a profitabilitásnak a hanyatlása, vagy éppen a veszteségbe fordulása, az jelentősen visszaveti a digitalizációnak a sebességét. Így van ez a közúti fuvarozásban is, tehát nem csak kamionra nincs elég pénzforrás, hanem digitális eszközök, szoftverek, vagy éppen a telematikai eszközök vásárlására is sokkal jobban megnézik a fuvarozók, hogy költsenek-e vagy sem.
Mire lenne szükség egyébként ahhoz, hogy változás álljon be, úgymond megálljon ez a csökkenés, amiről korábban beszéltünk?
Azt gondolom, hogy ennek a kereslet-kínálatnak kellene kiegyenlítődni, tehát amikor ez bekövetkezik, akkor vélhetőleg majd le fog lassulni a kapacitás csökkenés, de még mielőtt ez bekövetkezik, nagyon fontos, hogy elérjék a fuvarozók azt az árszintet, ami az önköltségük fölött van, vagyis képesek legyenek profitot termelni. Amíg ez nem történik meg, addig biztosan nem lesz magas a beruházási kedv, hiszen egy veszteséges üzletbe senki nem investál szívesen.
Hogy látja, mikor jöhet el ez az idő, hogy stabilizálódik majd a fuvarozás helyzete? A közeljövőben ez megvalósulhat?
Hát a közeljövőben szerintem nem. Mi úgy gondoljuk, hogy ez jövő évnek úgy nagyjából a közepére tehető, legalábbis a makrogazdasági kilátások alapján erre tudunk következtetni.
A Digilog Consulting ügyvezető igazgatójával, Lajkó Ferenccel, Berle Attila beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Tudományos együttműködést kötött a Richter a hazai egyetemekkel és kutatólaborokkal. A gyógyszergyár vezérigazgatói kutatási szaktanácsadója azt mondta, a társaság 2022-ben kezdte meg egy új innovációs együttműködési struktúra kialakítását. A három kutatási területen megalakuló innovációs hálózatok összesen 11 magyar intézetet és több mint 30 kutatócsoportot kötnek össze, amelyek együttes célja az innováció erősítése, az új felvetések megismerése és ezek hasznosítása. Szombathelyi Zsoltot az együttműködés legfontosabb célterületeiről Lakatos László kérdezte.
11 különböző intézet írt alá a Richter vezényletével, mondhatjuk így, egy kutatási partnerségi megállapodást, és nagyon izgalmas a kutatási terület, már amennyit én megértek ebből. Úgy tűnik, hogy egyre fontosabb lesz általában a neuropszichiátria, és ez a központi idegrendszert érintő gyulladásokkal kapcsolatos kutatások, illetve a degeneratív betegségeket célzó kutatások, valamint, és ez nagyon izgalmas, hogy a humán reprodukció, vagyis a terméketlenség orvoslását célzó kutatások. Valóban most ezek a legégetőbb problémái az emberiségnek, vagy hát akár csak a magyar társadalomnak, vagy ezek voltak azok, ahol még nincsenek igazán áttörő eredmények?
Valóban ez egy nagyon kritikus pont. Onnan érdemes elindulni, hogy milyen kielégítetlen igény van. Mi kielégítetlen orvosi, vagy kielégítetlen társadalmi igényről szoktunk beszélni. És ugye nem érdemes újra a melegvizet meg a kereket felfedezni, hanem ezeken a területeken kell valami újat alkotni, ahol kereslet van, ahol végül piac és társadalmi igény van. A dolog ennek megfelelően úgy néz ki, hogy nem most kerestünk ilyen új témákat, hanem a Richter kutatási stratégiájában ezek már hosszú ideje a figyelmünk központjában vannak. Tehát a Richterben két fontos innovatív irány van, az egyik a neuropszichiátria, ezen belül is különböző pszichiátriai betegségekben vagyunk, azt gondolom talán versenyképesek globális szinten. A másik terület a Richter számára az pedig a nőgyógyászat. Az utóbbi területen a legnagyobb kihívás és a legnagyobb probléma az a meddőség. Férfi és női meddőség egyébként egyaránt, de a Richter nőgyógyászi iránt érdeklődő cég elsősorban azért a női meddőséggel foglalkozik. Itt azt kell tudni, hogy az európai párok és általában a fejlett világban a párok 15%-ának van meddőségi problémája, tehát nem tud a kívánt gyermek megszületni. És az utolsó eszköz, amit itt használni lehet, ugye ez a Lombik Baby program, ennek a sikerrátája pedig 30% körül van. Tehát itt egy óriási kielégítetlen igény van, amiben, hogyha kislépést tudunk előre tenni, az is jelentős. A másik terület a neuropszichiátria, ahol hát nem kell nagyon messzire menni, hogy az ember hallja, talán a felbojdult világ okán, hogy egyre több a depresszió, depresszió, egyre több az autizmus, egyre több az egyéb neuropszichiátriai megbetegedés. Tehát itt egy óriási társadalmi teher van, és vannak ugyan nagyon jó gyógyszerek, a Richter vezető molekulája is egy ilyen antipszichotikum, de továbbra is jelentős kielégítetlen igény van, amire új megoldásokat kell keresni. Erről szól ennek a programnak a másik fele.
Ugye itt 11 magyar intézettel működnek együtt, és itt nagyon komoly intézetekről van szó, hát főleg egyetemekről, és hát ugye mindegyik egyetemen folyik nagyon komoly kutatás. Nekem ami meglepetés, és ebben segítsen már eligazodni, hogy kerül ide az Állatorvostudományi Egyetem. Azt én értem, hogy mondjuk egy csomó humán gyógyszer aztán az állatokon is működhet, vagy fordít, hogy ami jó az állatoknak, az lehet, hogy egy más formában jó lehet az embereknek. Ez van az együttműködés mögött, vagy más típusú kutatási együttműködést tudnak az Állatorvostudományi Egyetemmel közösen folytatni?
A fókuszban a humán reprodukció áll, de bizonyára ez könnyen megérthető a hallgatók számára, hogy ez etikailag egy rendkívül kritikus terület, tehát reprodukciós kísérleteket, kutatásokat emberi anyagon végezni nem lehet, vagy pedig nagyon szűk és etikailag nagyon szabályozott környezetben. Tehát itt szintén szükség van állatmodellekre, és az Állatorvostudományi Egyetem többek között ilyen állatmodellekkel tud ebben a programban részt venni. Arról nem is beszélve, hogy azért a történetnek vannak egyéb megközelítései, egyéb kísérleti részletek. Ebben az Állatorvostudományi Egyetem egyik területen nagyon előre haladott, és ezért örömmel választottuk be a csoportok közé.
Ha már itt ilyen idegrendszert érintő betegségekről is beszélünk, egyre nagyobb probléma a világban, főleg a fejlett világban, az Alzheimer-kór. Ezzel kapcsolatos kutatások részét képezik az együttműködésnek?
Az Alzheimer-kór az egyik legnagyobb kielégítetlen orvosi igény, és különösen az elöregedő társadalmakban ez egy nagyon súlyos probléma. Ugye a szellemi hanyatlás az normál körülmények között 50 éves korig egyáltalán nem jellemző, vagy nem mutatja meg magát, de ahogy egyre tovább élünk, úgy ez egyre súlyosabb kérdéssé válik, és a 70-80 éves korosztályban már egy kifejezetten súlyos nagygyakoriságú betegség. Óriási eszközök, óriási ráfordítások történtek ezen a területen, és igazán jelentős áttörést mind a mai napig nem sikerült elérni. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a Richter önmagában kicsi ehhez a területhez, és itt mi az igazán nagy big pharma játékosok mellett nem igazán tudunk labdával rugni. Úgyhogy ez a kérdés az egyik hálózatunkban, a translációs hálózatunkban, ahol kognitív, memória, tanulási kérdésekkel is foglalkozunk, ott megjelenik, de azért nem ez az elsődleges fókusz. Az elsődleges fókusz számunkra jelen pillanatban a terápia rezisztens depresszió.
És egyébként a depresszió önmagában mire vezethető vissza, vagy milyen okokat fedeztek fel?
Hát a legsúlyosabb kérdést teszi fel, ha pontosan látnánk a depressziónak és más pszichiátriai betegségeknek a hátterét, a patomechanizmusát, tehát hogy hogyan alakul ki ez a betegség, mi okozza, miként zajlik le, molekuláris szinten emögött mi áll, akkor könnyű dolgunk lenne. Azonban nem ez a helyzet, ugye egyáltalán az agyműködésnek a megértésével azért még súlyos nehézségek vannak. Ez a legbonyolultabb szerv, és ennek a megértése az természetesen halad előre, de egy igen nehéz feladat. És következésképpen a pszichiátriai betegségek közte a depresszió pontos okának, mechanizmusának a megértésének is hiány vagyunk. Azonban az utóbbi években egyre inkább felszínre kerül egy olyan megközelítés, hogy ennek a hátterében, és egyébként talán más neuropszichiátriai betegségek hátterében is gyulladásos folyamatok állnak. A különböző agyterületek gyulladásos folyamatai állnak. Tehát éppen ezért hoztunk létre ez a bizonyos neuroinflamációs hálózat, ez gyakorlatilag a központi idegenrendszer gyulladásaival foglalkozik, ezt vizsgálja, és próbál olyan gyógyszer célpontokat feltárni, amelyeken keresztül végül is el tudunk jutni a depresszió vagy más pszichiátriai betegségek pontosabb terápiájához.
Ugye itt alapkutatások is folynak majd, vagy pedig pont azért, mert egy termelő nagyvállalat fogja össze ezt az együttműködést, azért itt az a cél, hogy minél előbb piacképes termék váljon a kutatásokból. Persze hosszú távon minden kutatásnak ez a célja, de gondolom, hogy egy ekkora vállalat, amelyik a piacról ér, ráadásul a tőzsdei jelenlét az plusz egy nyomás egy-egy ilyen beruházáson vagy befektetésen, mert azért itt milliárdok tudnak elszállni pillanatok alatt. Szóval, hogy van egy ilyen fajta nyomás, hogy ebből minél előbb valami piacképes termék legyen.
Ez abszolút így van, de látnunk kell, hogy a gyógyszeripari K+F, tehát nem csak a kutatás, hanem később aztán a fejlesztés, regisztráció, stb. Ez egy hosszú folyamat. Tehát maga csak a gyógyszerkutatási lépés az átlagosan 13 évig tart. És a másik probléma, hogy rendkívül magas a kiesési ráta. Tehát az első klinikai fázisba kerülő, tehát az első emberi vizsgálatba kerülő molekuláknak mindösszesen 6-7%-a éri meg azt, hogy gyógyszer lesz belőle. Na most az, hogy ezen a kiesési rátán javítsunk, ezt úgy tudjuk elérni, persze világszerte a legkülönbözőbb erőfeszítések szólnak erről, hiszen ahogy ön utal erre, ez ráadásul egy rendkívül költséges történet. Tehát, hogyha kicsit is tudunk javítani például a kiesési rátán, akkor az egy óriási anyagi előny. Tehát az egyik megközelítés, hogy biztosabb alapra építjük ezt a egyébként 2 milliárd dollár körüli összköltségű K+F építményt. Tehát, hogyha visszatérjek az ön kérdésére, itt kifejezetten alapkutatásról van szó, annak ellenére, hogy igen, igaza van, a társaság számára rendkívül fontos, hogy minél hamarabb piaci eredményt érjünk el, de itt be kell, hogy lássuk, hogy ennek az egyik módja az, hogy szilárd alapokat építünk, ehhez pedig az alapkutatásban is részt kell vennünk, együtt kell dolgoznunk, ön is említette, 11 partnerünk van ebben a hálózatban. Ez mind arról szól, hogy olyan kutatási eredményekhez jussunk, korai kutatási eredményekhez, amelyekre aztán azt a 10 plusz éves gyógyszer K+F folyamatot rá lehet építeni, és jó esélyünk van az eredménye.
Na és ha már itt megtérülésről és ilyen piszkos anyagiakról beszéltünk eddig, akkor folytassuk talán még itt egy kicsit a magasztos kutatásokkal, mert hogy tulajdonképpen itt lesznek olyan alaperedmények, és gondolom olyan melléktermékek, amelyek mind-mind alapját képezhetik egy másik típusú, vagy más típusú vegyületeknek, vagy akár gyógyszernek, akár más típusú anyagoknak. Itt az együttműködés során születő bármiféle eredmény, az jogdíjasítható, vagy valami módon bemutatható a tulajdonosoknak, hogy lám-lám, azért ez is pénzé tehető, vagy ez alapkutatás esetén nem így van, hanem ez a, hogy úgy mondjam, a nemzeti szellemi tőkét gyarapítja.
Én azt gondolom, hogy mindkettő. Tehát ugye nagyon sokféle eredmény származhat ebből. Az imént beszéltünk arról, hogy nagyon fontos lenne új gyógyszercélpontokat találni. Tehát olyan molekuláris mechanizmust, amelyet, hogyha egy új vegyülettel megérintünk, befolyásolunk, akkor az végsősoron a betegséget valamilyen módon módosítja, reményei szerint a betegséget megszünteti, vagy javítja az állapotot. Ugyanakkor egy ilyen gyógyszer célpont az nem szabadalmaztatható. Tehát önmagában nézve ez tulajdonképpen egyfelől egy tudományos eredmény, akár publikálható, közé tehető, másfelől azonban a társaság miután benne van már a kutatás korai szakaszában, és mélyebben belelát az adatokba, ez számunkra egy jelentős előny, hogy a többieknél korábban és részletekben menően láthatjuk ezeknek a gyógyszer célpontoknak a helyzetét. De mégis ez inkább egy olyan tudományos eredmény, ami a közösségi tudást gyarapítja. Ellenben elképzelhető, hogy ki tudunk fejleszteni például egy olyan állatmodellt, vagy diagnosztikus eszközt, különösen például a meddőség területén számítanánk ilyesmire. Ha ki tudunk fejleszteni egy diagnosztikus eszközt, az önmagában is egy szabadalmaztatható termék, és megfelelő kifejlesztés után piacképessé válik. Tehát ebből a hálózati munkából általános tudományos eredmény épp úgy várható, mint konkrét kereskedelmileg hasznosítható termék. De az időtávja mindenképpen azért viszonylag hosszú.
A Richter vezérigazgatói kutatási szaktanácsadójával, Szombathelyi Zsolttal Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Átragadt a teljes piacon tapasztalható hitelfelvételi kedv a gyors kölcsönökre is. A Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója azt mondta, bár nem olyan mértékben, mint a jelzálog kölcsönök esetében, de stabil növekedés tapasztalható ebben a szegmensben is. Bocsán Viktor arról is beszélt, hogy a romló gazdasági környezet ellenére továbbra is jó minőségű a hitelállomány, és egyszámjegyű a nem teljesítő hitelek aránya. Lakatos László interjúja.
Elég közel vagyunk az év végéhez, nagyjából lehet látni, hogy mennyire volt igaz erre a piacra is az, amit mondjuk a bankok meséltek itt az év elején főleg, hogy hát még nincs igazán hitelfelvételi kedv, aztán úgy tűnik az év közben megjött ez a hitelfelvételi kedv. A Provident piacán hogy volt ez?
A gyors kölcsönök általában nagyon jól leképezik egyébként a makrogazdasági trendeket. Általában látni szoktuk azt, hogy akkor is, amikor ugyan van egy növekedő gazdasági környezet, de ez egy lassuló növekedés, az nagyon gyorsan meg szokott jelenni egyébként általában a hiteligényeknek a növekedésébe. Nagyjából szerintem egyébként a magyar piacon, és minden hivatalos statisztika is ebbe az irányba mutat, ez történt az idei évben, tehát egy lassabb növekedés mellett nagyon erősen megnőtt a hitelfelvételi kedv. Szerintem arról számos fórumon már szó esett, hogy ez leginkább egyébként a jelzálog típusú hitelezéseknél volt tetten érhető, nagyon nagy mértékben nőtek ugyanakkor a fogyasztási kölcsönök is. Itt a klasszikus fogyasztási kölcsönöknél én azt gondolom egyébként, hogy ebben nagy szerepet játszottak. Azok a kormányzati intézkedések is, amik a lakásfelújítást támogatták, ehhez az önerőt nagyon sokan kölcsönökből oldották meg, és egyébként akkor, hogy a Provident házatájára is megérkezzek, hál' Istennek nálunk is, ugyan nem olyan mértékben én azt mondanám, mint amit egyébként a főleg a jelzálog hiteleknél, de nálunk is egy növekedés tapasztalható, aminek azért örülök nagyon, mert általában egy ilyen környezetben arra is nagyon oda szoktak figyelni a szolgáltatók, hogy a visszafizetés minősége is megfelelő maradjon, és azt tudom mondani, hogy van nálunk is egy növekedő környezet, de ugyanakkor ez egy nagyon stabil minőséggel, nagyon jó visszafizetési mutatókkal jár együtt.
Ezek szerint akkor nem is romlott a Provident ügyfeleinek visszafizetési hajlandósága? Egyébként hány százalék ez a ráta? Amivel ugye minden bank számol, és mindenki büszke arra, hogyha 5 alá viszi, de arra még büszkébb, a 3 alatt van ez a mutató.
Nálunk minimálisan ez magasabb a kereskedelmi bankokhoz képest, hiszen pont arról beszéltünk, hogy mi akkor is kölcsönt nyújtunk, amikor már esetleg mások nem. Ugyanakkor ez még mindig egy számjegyű, és azt el tudom mondani, hogy 2023-ról 2024-re nemhogy nem romlott, ez jelentősen javult a portfóliunkba, és ez, amit 25-ben is szeretnék továbbvinni, tehát így a egy számjegy gyen tartani gyakorlatilag a nem teljesítő hiteleknek az arányát.
Ha megbocsátják itt a hallgatók, de én azért visszamennék oda, hogy hát a gyors kölcsön, meg ez a házhoz vitt kölcsön, ugye ez két különböző, mert ugye a Providentnél sem igényli mindenki a kényelmi szolgáltatást lévén, hogy az meg is drágítja, és talán pont ebből voltak azok a félreértések a piacra lépés körül, hogy itt valami uzsora hitelről van szó. Egyébként úgy általában a piacon a gyors hitel megítélése az nagyot változott az utóbbi években, tehát mondjuk ahhoz képest, hogy már mondjuk elültek az első hangok, elindult a normál üzletmenet, ahhoz képest is javult a megítélésük?
Én egyértelműen azt mondom, hogy igen, tehát hogyha vehetem személyesre a hangvételt, akkor én 2 évtizede dolgozom egyébként a vállalatnál, tehát elég sok mindent jó magam is megértem, és azt gondolom, hogy a megértettsége ennek az üzleti modellnek az jelentősen fejlődött. Értemszerűen, hál' Istennek azt is el tudom mondani, hogy a vállalatunknak a megítélése, a reputációja is sokat, és ami ebben egyébként leginkább szerintem szerepet játszott, az, hogy a felelős hitelezés és a felelős fogyasztói magatartás az lényegesen erősödött Magyarországon, amiben mi is, mint szolgáltató, igyekeztünk nagyon nagy szerepet vállalni. Én mindig azt hittem, hogy felelős hitelezés az csak úgy megvalósítható, hogyha ez felelős fogyasztók is társulnak, és rengeteg olyan intézkedést tett a Provident, ami mindebbe az irányba mutatott.
Akkor ezek szerint átalakult az önök piaca is, vagy csak egész más ügyfélkör veszi igénybe a szolgáltatásokat, vagy nagyjából ugyanaz a kör, csak átgondoltabban, ahogy ön fogalmazott, jobban megértve a gyors kölcsön lényegét, felelősebben jár el?
Minimális mértékű átalakulás a mi ügyfélkörünkben is zajlik. Tehát azt gondolom, és a számaink, statisztikák is ezt mutatják, hogy a tradicionális ügyfélkörünk még mindig jellemzően azok, akik valamilyen oknál fogva a klasszikus banki hitelezésből kiszorultak. Jellemzően egyébként vidéki emberek, jellemzően egyébként olyanok, akik például még nem rendelkeznek azzal a pozitív hitelmúlttal, ami általában egy klasszikus banki jellegű kölcsönfelvételhez szükséges. Ugyanakkor azt látom, hogy egyre több olyan ügyfelünk is van, akik gyakorlatilag bármely más szolgáltatótól is ugyanúgy igénybe vehetnék ezt a szolgáltatást. Az ő esetükben ez a rövid futamidő, az átláthatóság és a rugalmasság az, ami döntő szerepet játszik, és általában azt is szoktuk látni, hogy akkor, amikor van egy bizonytalanabb gazdasági környezet, akkor azért az ügyfélpreferenciák abba az irányba mutatnak, hogy próbálnak nem hosszú távon kötelezettségeket felhalmozni vagy adósságba kerülni, és ilyenkor van az, hogy a rövid lejáratú kis összegű kölcsönök gyakorlatilag találkoznak az ügyfélpreferenciákkal.
Nagyon érdekeset mondott, és szerintem erről érdemes lesz beszélni. Azt mondta, hogy azok az ügyfelek, vagy az önök ügyfelei között többségben vannak azok, akik még mondjuk esetleg nem rendelkeznek a klasszikus banki hitelbírálathoz szükséges banki múlttal, vagy banki hitelmúlttal. Ha megfordítjuk ezt a dolgot, ezek szerint egy sikeresen lezárt futamidő a Providentnél, akár ügyfélvesztéssel is járhat olyan szempontból, hogy akkor ezek az ügyfelek már jobb reputációval rendelkeznek, akár egy kereskedelmi banknál is, vagy a pénzintézetek azért nem foglalkoznak azzal, hogy mondjuk egy pénzügyi szolgáltatónál valaki mennyire volt jó ügyfél.
Igen, nagyon jól látja a kérdést, tehát hogyha a küldetésünket nézzük, akkor ez a pénzügyi bevonás az, amit az ászlónkra tűztünk, ami azt is jelenti, hogy nagyon sokan rajtunk keresztül találkoznak életükben legelőször bármilyen típusú pénzügyi szolgáltatással, és a Provident kölcsönét visszafizetve kvázi azt a pozitív hitel múltat is elérik, ami egyébként segíti őket abban, hogy utána más szolgáltatóknak is ügyfelé lehetnek, tehát hogyha úgy tetszik, ez ügyfélvesztést is jelenthet a Providentnek, de ebben áll gyakorlatilag a küldetésünk. Én szeretem ezt úgy megfogalmazni egyébként a Provident egyik küldetését, hogy klasszikus, amit úgy mindenki könnyen meg szokott érteni, hogy amikor valaki elvégez egy főiskolát, meg egy egyetemet, szeretne először elhelyezkedni egy munkahelyre, akkor általában egy pár év szakirányos tapasztalatot szoktak kérni, de egy frissen kikerült hallgató esetében ezt először meg kell, hogy szerezze valahol, és tulajdonképpen ez az, amit a Provident csinál. Mi hiszünk abban, hogy mindenki, értemszerűen felelős keretek között, ez fontos hangsúlyoznom, megérdemel egy esélyt, és miután ezt az esélyt megkapta, igen, utána könnyen lehet, hogy az ügyfél ez elhagy minket, és más szolgáltatóknak lesz nagyon jó ügyfele.
És egyébként mekkora a visszatérő ügyfelek aránya? Mert ugye ez is egy közkeletű elképzelés a Providenttel, illetve a gyors kölcsönnel kapcsolatban, hogy ez azért azoknak az ügyfeleknek kedvez, akik hát eleve nem is hitelképesek. Mondjuk akár, mert nincs rendszeres jövedelmük, igazolható rendszeres jövedelmük, vagy nincs, vagy mondjuk vállalkozók, ezek pár évvel ezelőttről volt különösen igaz, hogy akkoriban a kisvállalkozókat nem igazán szívesen hitelezték a bankok, mára azért ez is megváltozott mindenféle egyéb lehetőségek révén, szóval, hogy ők közülük kerülnek ki a visszatérő ügyfelek, vagy egyébként azok is visszatérők lesznek, akik, hogy úgy mondjam, már a kereskedelmi bankoknak is ezek után célcsoportjává válhatnak.
Hadd kezdjem rögtön azzal, hogy a felülsitelezés az nagyon fontos, és természetesen a Provident működése is gyakorlatilag egy felügyelt működés, úgyhogy a hitelfelvétellel kapcsolatos szabályoknak legyen az a jövedelem vagy a költségek igazolása, annak ugyanolyan mértékben, ugyanolyan felelős, prudens módon kell, hogy eleget tegyünk, mint bármilyen nagybanki szolgáltató. Tehát nem akárki kaphat a Providenttől kölcsönt, és itt általában el szoktam azt mondani, csak hogy egy számadatot is megosszak, nagyjából 100 ember közül, aki hozzánk fordul, körülbelül olyan 35-37 az, akit a végén kölcsönnel tudunk kiszolgálni, tehát nem mindenki tudja megugorni ezeket a feltételeket. Ugyanakkor, amikor valakit kiszolgáltunk, különösen nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfélkiszolgálásnak a minőségére. Szeretjük magunkat úgy is apostrofálni, hogy a pénzügyi szolgáltatások emberi arca, itt lépnek a kereskedelmi munkatársaink a képbe, és nagyon büszkén tudom azt elmondani, hogy most már több tucat alkalommal az elmúlt évtizedben akár díjak formában is tudtuk demonstrálni ezt. Itt a kiválóság az ügyfélkiszolgálásban, hogyha gondolok, akár telefonos, akár személyes kiszolgálásban, számtalan alkalommal első, vagy akár az idei évben második helyezést értünk el. Úgyhogy amikor visszatérő ügyfeleink vannak, ők jellemzően a szolgáltatás minősége miatt térnek vissza hozzánk, nem pedig azért, mert a hitelfelvételnek a robusztussága az eltérne egyébként más szolgáltatóktól.
A Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatójával, Bocsán Viktorral Lakatos László beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövünk.